Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogyan én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Miért mondja el mindezt Jézus? Ő maga megválaszolja ezt a kérdést, mert azt akarom, hogy az én örömöm bennetek legyen, és ezáltal a ti örömötök teljes legyen. Hogy mindez ezért hangzik el, hogy az örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök teljes legyen. Erről szeretnék most beszélni. Arról, hogy mi annak a specialitása, mi annak a mélysége, mi annak a lényege, mi annak a forrása, amit így nevezhetünk meg, hogy nem egyszerűen csak ahogyan így vagy úgy, persze természetesen nagyon helyesen, okosan, reálisan tudunk gondolkodni az örömről, és azt átélni, hanem mi jellemzi azt az örömöt, amire Jézus azt mondja, hogy az én örömöm. És hogyan tudja teljessé tenni a mi örömünket az, amiről Jézus azt mondja, hogy az örömünk akkor lesz teljes itt is, hogyha Jézusnak az öröme is bennünk lesz. Na, erről szeretnék akkor beszélni, és nem tudom, emlékeztek-e, hogy kezdődött az evangélium. Úgy, hogy abban az időben. De ez nem túl sokat mondó, de nyilván ismerjük annyira a szöveget, hogy mi be tudjuk azonosítani, hogy János apostol és evangelista hogyan hozza számunkra Jézusnak ezeket a szavait. Ezek az utolsó vacsorán hangoznak el. Mondjuk így egyszerűen nagy csütörtökön vagyunk. De nem csak, hogy nagy csütörtökön vagyunk, mert János leírásában az, ahogyan Jézus arról beszél, ezt az egészet itt most az utolsó vacsorán, a halálom előtt egyetlen nappal azért mondtam el nektek, hogy az örömöm bennetek legyen. Hogy a ti örömötök ezzel teljes legyen, mondja Jézus, a halála előtt egyetlen nappal, egy olyan vacsorán, ahol Júdást már elment, hogy föladja és elárulja őt, hogy Péter már fogadkozott, hogy el nem árullak, én meg nem tagadlak, és tudjuk, hogy úgy történik, és tudjuk, hogy Jézus is tudja, hogy az úgy fog történni. Hát ez az összefüggés egy megrendítő összefüggés, mert már is olyan sokat mond arról el, hogy amikor Jézus azt mondja, de én azt szeretném, hogy ne csak örüljetek, hogy ne csak átéljétek az örömöt, ahogy az ember azt át tudja élni, hanem hogy én egy nappal a halálom előtt kívánom azt nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, mert a ti örömötök azzal lesz teljes. Erről szeretnék tehát beszélni, és akkor ez volt a bevezető, az első gondolat így szól, hogy már önmagában ez a világa, hogy Jézus megnyitja számunkra a szavaival az ő örömének a világát, hogy az én örömöm legyen bennetek. Hogy tulajdonképpen már ez is, micsoda egy rendkívüli színes világ, mert mit jelent ez, hogy az én örömöm legyen bennetek? Hogy akkor ez azt jelenti, hogy Jézus öröméből részesülünk. Tehát azt is jelenti és jelentheti, hogy tudok annak örülni, aminek Jézus örül. Hogy tudok úgy örülni, ahogyan Jézus örül. Hogy nem csak részesülök Jézus öröméből, hanem hogy az ő öröme számomra örömmé tud válni. De azt is jelenti, hogy én tudok örülni az ő örömének. Ugye ismerős nektek ez a világ, hogy hát lehet, hogy azt se tudom, hogy minek örül, de látom, hogy ő örül, és egyszer csak elkezdek én is örülni, és ilyen értelemben részesülök az öröméből, de valójában nem az öröm tartalma az érdekes számomra, hanem a személy az érdekes. És azt, hogy látom, hogy örül, és nekem jól esik az öröme, és egyszerűen örülök az örömének, hogy ő most örvendezik. Tehát mikor erről van szó, hogy az én örömöm legyen bennetek, hát ez is már egy hihetetlenül színes világ, és már is kitárja annak a lehetőségét, távlatát, hogy hát öröm, és hogy szívesen hogy oda csapnánk, hogy most minek örüljünk, vagy miféle öröm, vagy ugyan már most a mai napokban. Tehát, hogy örülni, és Jézus örömével együtt örülni, és az ő öröme bennünk van, hát, na de, most bátorkodom egy szikár fölsorolást tenni. Mégpedig azért, mert most nézzük azt meg, hogy a Szentírás tanúsága szerint Jézus mi mindennek örült. Hogy ő ezt hogy fejezte ki, hogy ez a világ még inkább előttünk legyen, még inkább bebocsájtást nyerjünk, ha már arról van szó, hogy az én örömöm legyen bennetek. Ez csak felsorolásszerűen szeretném idehozni. Az első az így szól, hogy Jézus ismeri, megmutatja a jól végzett munka örömét. Annak a munkának az örömét, amit az ember Istennel végez, és annak lesz valami gyümölcse és eredménye. Aztán annak az öröme, hogy az ember az Isten barátjaként, Isten társaként és munkatársaként, Isten embereként él ezen a földön, és az ebből fakadó öröm. Azután az igaz ember öröme. Aztán, amikor az atyáért cselekszünk, és ebből fakad öröm, azután a kölcsönösségből fakadó öröm, embertársaik és Istenhez fűződő kölcsönösségre utalunk, azután, ahogyan adunk vagy továbbadunk valamit, amit mi is kaptunk, vagy ami a miénk volt, azután az önátadás öröme, Isten megismerésének az öröme, aztán az Istentől kapott értékek és adományok fölött való öröm, azután, hogy Isten számon tart bennünket, és számíthatunk rá, azután a megtérés fölött való öröm, azután, amikor valaki fölismeri Isten tervét és szándékát, és e fölött tud örülni, azután, amikor valaki meggyógyul és megkerül és életre támad, hogy Jézus nagyon tudott emiatt örülni, azután, amikor Isten szavát hallja, sőt meg is érti, és az e fölött való öröm, azután az Isten dicsőítéséből fakadó öröm, azután az Istennel való kapcsolattartásnak az öröme, és végül a beteljesedés és a küldetés révbe érése fölött való öröm. Hát ez mondjuk így 17 pont, 2 perc alatt elmondva. Azért ez így egy öröm nekem. Egy olyan igazi, egyszerű emberi öröm. Szóval látjátok azt, hogy különösebb nehézség nélkül, amikor bepillantunk Jézus örömének a világába, hogy ő minek örül, akkor látjuk, hogy ez is egy milyen egy gazdag és színes világ. Hogy mennyi, mondjuk így, hogy oka és motívuma van Jézus számára annak, hogy örüljön. Ez volt most a második gondolatunk, de most jön még csak a beszéd. Mert igazából itt van a harmadik lapom, és a harmadik lap itt a lényeg, mert most szeretném összefoglalni azt, hogy ha már most belepillantottunk, belenéztünk, beleízleltünk, beleszagláztunk Jézus örömének a világába, akkor ha mi cselekvő módon, önmagunkat is alakítva, és tudatosan törekszünk arra, hogy Jézus öröme legyen az örömünk, hogy akkor annak milyen a természete. Erről szeretnék most beszélni. Az első gondolatunk, szempontunk így szól, és mindegyiket így szeretném elmondani, hogy ez is része, de ennél több. És ezt fölül is múlja. Tehát kétség kívül Jézus tud örülni külső dolgoknak. Hogy valami történik, ami nem az ő kezében van, és afölött el tud kezdeni örülni. De hogyha nézzük a Jézusi öröm specialitását, valódi mélységes természetét, akkor az az öröm belső forrású. Nem külső forrású, de tud Jézus örülni olyasminek, aminek kívül van a forrása, de ez lényegileg belső forrású öröm. És mert belső forrású öröm, az ebben a fölszabadító, hogy nem teszi a szemét annyira kiszolgáltatottá, hogy valami vagy megtörténik, vagy nem. És ha megtörténik, örülök, ha nem történik, meg szomorú vagyok. A belső forrású öröm tehát sokkal inkább tud kapcsolódni a szabadságunkhoz, és ezért sokkal kevésbé elvehető tőlünk. A második szempont, hogy kétségkívül van a spontán öröm, és Jézus tud nagyon spontán is örülni, de itt többről van szó. Jézus öröme nem csak spontán forrásozik föl, nem egyszer egy imában vagy dicsőítésben, hanem az egy nagyon tudatos öröm is. Az egy nagyon tudatos öröm, akkor valaki az utolsó vacsorán, miközben éppen valaki most elárulta, valaki elment, valaki fogadkozott, és tudja, nem így van, és rávár a következő egy nap, és az egy nap, és egy éjszaka, és az egész olyan, hogy ő maga is azt mondja, ha lehetséges, ez ne történjen meg. És hogy ő mégis arról tud beszélni, hogy de nekem van örömöm. Még így is van, és most is van, és ezekkel együtt is van, és én ehhez hozzáférek, és én ezt nagyon is szeretném nektek átadni. Hát ebben van valami a szó legjobb, legnemesebb értelmében, valami abból, hogy az emberben van némi tudatosság, valami világosság, valami fény, akkor is, hogyha éppen a helyzet úgy beszorít bennünket, szinte ki se látunk belőle. A harmadik szempont így szól, hogy akkor ez az öröm, amiről Jézus beszél, nem csak természetes, természetes is, és milyen még? Nagyon természetesen táplált öröm. Ez egy gondozott öröm, ez egy kulturált öröm. Azt is mondhatnám, hogy mélységes köze van ahhoz, amit mi így szoktunk megnevezni, hogy érzelmi intelligencia. Hogy van az ember öröme, ami van akkor is, ha valaki érzelmileg intelligens, és van akkor is, ha nem. Nagyszerűen az emberi lélekből az úgy kipattan. De egész más annak az embernek az öröme, aki nem csak tudatos, hanem az érzelmi életében ott egy ápolt és gondozott, egy kultúrált világ van idebent, és ebben a kultúrált világban a mélységes gyökerei vannak természetesen az emberi természetben is, hogy ez az öröm onnan is fölfakad. Azután a negyedik szempont, hogy Jézus öröme nem egyszerűen csak egy megélt öröm, hanem megélt és kifejezett öröm. Tulajdonképpen megrendítő, meglepő is az, hogy ő, aki a korabeli elgondolás szerint egy zsidó rabbi, mondjuk most így egy mester, hogy éppen a korabeli szokások és magatartás formákat teljességgel fölülmúlva, milyen természetességgel, emberséggel tud újongani és dicsőíteni, és beszél a mennyei atyáról, aki szalad, és az összes többi. Hogy Jézus öröme mennyire nem csak egy megélt öröm, hanem egy kifejezett öröm. És látjátok, hogy egy nappal a halála előtt nem csak, hogy kifejezi ezt az örömöt, hanem annyira fontosnak tartja, hogy azt mondja, hogy hát ha valamiért most beszélek hozzátok, akkor azért, hogy ez a ti világotoknak a része legyen, hogy részesüljetek belőle. A következő szempontunk az, hogy persze, hogy Jézus ismeri azt az örömöt, amiben az individuum részesül, az egyes ember ezt átéli. De amikor valahogy az örömről beszél Jézus, mindig nagyon személyesen fejezi ki, nem csak éli meg, de valahogy az örömének mindig van valamilyen társas természete, van kapcsolati természete. És ez valahogy mindig felszínre is jön, hogy vagy azért, mert a mennyei atyával vagyok, vagy azért az ő szándéka, az ő terve, az ő akarata, az ő szeretete van bennem, de most azért, mert ezt továbbadtam, és ez most nálatok van, és látom, hogy Isten lelke hogy működik másokban. Valahogy az öröme túlmutat pusztán csak azon, hogy én, és megvan ez a társas kapcsolati jellege és világa. A következő szempontunk nyilván ebből következhet is, hogy Jézus öröme nem én központú. Nagyon is részt vesz benne ő, de közben valahogy egy olyan Isten központú, vagy te központú öröm ez. És ez azért felszabadító, mert mindannyian mondhatjuk azt az életünk bizonyos helyzeteiben, hogy én nekem most én központú módon azt mondom, most nekem nincsen örömöm. De egy másik valakinek van. És hogyha én képes vagyok a középpontot átváltani, és egy kicsit most nem magamnál lenni, mert én azt mondom, én most éppen gyászolok, most éppen nekem nagyon fáj, vagy nagyon nehéz, de azért azt meg tudom tenni, hogy egy picit ezt a központot áthelyezem oda, és látom, hogy te örülsz, és már is alkalmassá válok a részesedésre. Tehát ezért Jézus öröme nem én központú öröm, miközben ő nagyon benne van, hanem Isten vagy te központú, vagy egy másik ember örömének az öröme. Azután a következő, hogy Jézus öröme nem egyszerűen csak érzelmi központú. De nagyon érzelmi, de nem érzelmi központú. Így mondhatnánk, Jézus öröme spirituális központú. Mi ez, hogy Jézus öröme spirituális központú, vagy spirituális gyökerű? Ahogy vezettem az autót, hallgattam egy interjút egy színésznővel. És a színésznőt kérdezte a riporter, hogy hát milyen volt ez az előző egy év, és hát ez a színészeknek mennyire nem volt könnyű, és most nem ragozom. És kérdezte, hogy hát mi okozott örömet, vagy mi tartotta őt fönn, és hogy így is kérdezte a riporter, hogy hát mert maga tulajdonképpen hát két területen is nagyon tehetséges, színésznő, meg énekesnő, na melyik segített magának, vagy mi okozott több örömöt. És akkor azt mondja erre a színésznő, hogy magam számára is érdekes módon, miközben hát én elsősorban színésznőnek tartom magam, de most az ének. Az énekesnő, mert valahogy az ének akkor is ott volt, ha be voltam zárva, akkor is a karantén volt, hogy valahogy az énekhez könnyebben tudtam kapcsolódni, mondja, akkor is, ha nem voltak koncertek. De nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy ezután ő maga elvitte a szavait ebbe az irányba, hogy tudja, így kérdezte, hogy melyik okozott nagyobb örömet, vagy melyik segített, vagy igen, így is lehet ezt látni, de tudja, pont ezekben a hónapokban volt alkalmam arra, hogy azon is gondolkodjak, hogy tulajdonképpen mekkora örömet okoz nekem az, és hogy mennyire lényeginek tartom azt, hogy ne csak azt a kérdést tegyem föl, hogy most melyik segített jobban, melyik adja a nagyobb kapaszkodót, melyik adja épp az örömet, vagy melyikben van pénz, hanem azt, hogy tulajdonképpen mi a dolgom. Hogy mondta ez a színésznő, anélkül, hogy Istenre bármilyen módon, kifejezett módon hivatkozott volna, hogy tehát ennek van olyan gondolata, hogy talán van valami dolgunk itt, vagy valamiért vagyunk itt, vagy van valami feladatunk. És hogy most engem jobban izgat az, hogy annak az öröme, hogyha pont arra rátalálok, ami miatt itt vagyok. Ha lehet, hogy pont az ebből a pillanatban nem az adja a nagyobb kapaszkodót. Még lehet, hogy nem is az adja a nagyobb örömforrást. Sőt, az is lehet, hogy abban most egyáltalán nincs is pénz. Na de ha az a dolgom, hát akkor... Tehát ezt szerettem volna picit kifejtés gyanánt elmondani, mit jelent az, hogy Jézus öröme nem egyszerűen csak érzelmi alapú és forrású, hanem valahogy spirituális alapú és spirituális forrású. A nyolcadik szempontunk, hogy Jézus nagyon is átéli, ismeri a mulandó örömöt, és nincs ebben semmi negatív fölhang, a mulandó öröm. De az ő öröme az valamiféle maradandó öröm. Maradandó öröm. Csak hogy itt tegyek egy utalást a Szentírásra. Mikor örömmel és lelkesen jönnek a tanítványok, és lelkendezve mondják Jézusnak, hogy a szavunkra a gonosz lelkek engedelmeskedtek, betegek gyógyultak, emberek megtértek. És Jézus hogyan válaszol erre? Azt mondja, hát persze, ez nagyszerű. Tehát ez néha így van, néha nem így van, néha emberek majd hallgatnak rá, néha nem hallgatnak rátok, néha szeretnek, néha nem szeretnek titeket, de aminek igazán örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. Ezt értem itt. Az alatt, hogy amikor Jézus az örömét akarja átadni, az nem csak az a mulandó öröm, ami vagy van, vagy nincs, néha van, néha nincs, hanem egy maradandó öröm. És hogy ez a maradandó örömhöz az ember minden földi mulandósága ellenére kapcsolódni tud. A kilencedik gondolat, hogy van az az öröm, ami engem fejez ki. Mert valahogy olyan természetű, mint én, mert éppen valamit csináltam, valamit létrehoztam, mint hogy tanítványok öröme. De az az öröm, amiről Jézus beszél, az engem vagy minket fölülmúló természetű öröm. Ahogyan valaki átéli azt, hogy persze van az a jól végzett munka öröme, hogy azt megcsináltam és beleraktam magam, de hogy ennek kapcsán valami több is történt. Hogyha csak rajtam múlott volna, akkor nem volna egyértelmű és szavatolható mondjuk az az eredmény vagy végkifejlet. Hogy valahogy itt valami több is történt, mint pusztán csak az én erőfeszítésemnek a gyümölcse. Ezért tehát ez az öröm, amit Jézus megél és át akar nekünk adni, fölülmúl bennünket, és fölülmúlja a mi tevékenységünket, főképpen valamiféle teljesítményünket. A következő gondolatunk már csak néhány van, hogy persze létezik az emberközpontú öröm, de amit Jézus nekünk adni akar, az Isten központú öröm. És ennek egyetlen jellemzőjét szeretném most megragadni. Ez pedig, hogy az emberközpontú örömnek mindig megvan az a hullámzása, hogy néha örülök, néha meg szomorú vagyok. Tehát néha félek, néha dühös vagyok, néha örülök, néha szomorú vagyok. Hogy néha nagyon tudok örülni, néha meg nem. Ugye ismerős az nektek, hogy megy előre az életünk, nem csak egy hullámzás van benne, hogy néha örülök, néha szomorú vagyok, és, hanem az is benne van, hogy mondjuk ami örömet okozott 20 évesen, 50 évesen, és minek tudtam itt ennek örülni? Hogy az élet valahogy olyan jellegű is, hogy ami öröm volt ekkor és akkor, az egyszer például ki tudjuk nőni. Vagy már nem vonz bennünket, de nem motivál minket, mert nem érdekes nekünk. És ezzel szemben, ahogy ezt így próbáltam mondani, hogy nem emberközpontú, hanem Istenközpontú, hogy ezért nem csak valami maradandó jellege van, hanem valami kiszámítható jellege. Valamilyen állandóság van benne. Valami olyan, mint amikor az ember azt tudja, hogy kirándulunk, és igaz, hogy kell menni 17 kilométert, de ott van egy forrás. És az biztos, hogy ott van. És lehet, hogy nem arra megyek, lehet, hogy éppen nem vagyok szomjas, lehet, hogy éppen nehéz az út, de az a forrás, az ott van. Na, ezt akartam most kiemelni abból, mit jelent, hogy nem emberi, természetű és jellegű, tehát hullámzás eltűnik, fölerősödik, hanem valami maradandó és valami állandóság és kiszámíthatóság és megbízhatóság jellemzi, hogy ha én oda megyek, akkor az ott van. A következő gondolat, hogy van, amit így mondhatnánk, hogy az öröm, amit a pillanat szül, vagy egy helyzet szül, de jó is ez. Hát de jó is ez. Ugye talán most az jut eszembe, hogy pénteken kaptam egy nagyon finom süteményt. Hát ott a pillanat szült erről, hogy hát ez na, és még meleg volt. Finom. Na ez a pillanat helyzet szülte öröm. De Jézus nem csak erről az örömről beszél, nem csak ezt akarja nekünk átadni, hanem milyen örömöt, ami egy egész életútból fakad. Amikor Jézus a halála előtt egy nappal azt mondja, én az örömömet szeretném nektek átadni, mégpedig azért, hogy a ti örömötök teljes legyen. Hát az az öröm nem abból fakad, hogy éppen jót vacsoráztak, hanem az egy életútnak az öröme. És mert egy életútnak az öröme beleért az eddig elmondott összes pontot, ezért az akkor is van, és akkor is forrásként, mondjuk így, hogy meglátogatható, ha éppen most az élet nagyon nehézre fog fordulni. Ezért valódi ajándék. Mert ha valaki ebből ad nekünk, ugye milyen gyönyörű, hogy mondja Jézus, de én olyan vizet adok nektek, hogy aki azt megkóstolja, attól kezdve nem lesz szomjas. A maradandó, az a biztos forrás. Na itt erről van szó, ami a halála előtt egy nappal is biztos forrás Jézus számára. Tehát nem a pillanat okozta öröm, hanem egy életútból fakadó öröm. A következő, már csak három van, van a spontán öröm, hát hogy ne ismernénk, és az nagyon jó, de amiről Jézus beszél, és amit át akar nekünk adni, az nem egyszerűen csak valami spontán öröm, ami tud nagyon felszínes lenni egyébként, vagy nagyon egy itt és mostból adódó, hanem ez az öröm a személyiséget átjárja és átfogja, és a személyiség mélyéből fakad. De döbbenetes nagy különbség. Hogy ismerjük-e azt az örömöt, ezt, ennek a kultúráját, hogy hozzáférünk-e és kidolgozzuk-e az utat ahhoz a forráshoz, ahhoz az örömhöz, ami nem egyszerűen csak most szomorú vagyok, most örülök, most félek, most haragszom, néha így, néha úgy, és azt mondom, hát ilyen az emberi természet. Hanem az az öröm, ami a személyiség legmélyéről forrásozik föl, és ami akkor is van, ha egyébként egy fölszínesebb, vagy itt és most helyzetben félek, vagy esetleg szomorú vagyok, vagy csalódott, vagy éppen dühös, de az nem tünteti el ezt az örömöt, ami mélyebben van. És ez az öröm átfogja az egész személyiséget. És ezért bizonyos értelemben mindenre hatást gyakorol. Ezért nem egy elszigetelt jelenségről van szó személyiségen belül. Nézzük akkor a következőt, utolsó előtti. Hát ez nem is utolsó előtti, mert az utolsó. Csak hosszan írtam. Ezt tudtam a legnehezebben megragadni, mert így írtam le, hogy hát persze van a föld öröme, de amiről Jézus beszél, az az ég öröme. Mondjuk talán így, hogy az Isten országának az öröme, hogy van a föld nyújtotta öröm minden szépségével, de van az Isten országának az öröme. És mi a kettő közt a különbség? Miért? Olyan sokkal ízesebb ez. Talán azt mondhatnám, én utalok a helyzetre, amiből Jézus szava fakad, hogy van az az öröm, ami egy vacsorából fakad. Egy jó vacsorából. És van az az öröm, ami az utolsó vacsorából fakad. És hát a két öröm nem arról van szó, hogy el kéne őket választani, hogy az egyik ne járhatná át a másikat, csak hát. És eszembe jutott a nagymamám, mert a nagymamám úgy halt meg 81-2 évesen, hogy hosszú ideig volt beteg, és rákos volt, és haldoklott, és az utolsó mondata a következő volt. Abból a finom eperből hozzál még légy szíves egy kicsit. És az én nagymamám abból a finom eperből, értitek, abból a finomból, aminek most az íze ott van nálatok, az. Abból a finom eperből evett még néhány szemet, és kilehelte a lelkét. És van az az öröm, ami nem abból fakad, mint a finom eper íze, remélem az odaát is érvényes lesz, hogy úgy tudunk majd visszagondolni, hogy az tényleg jó. De hogy az mégiscsak mivel van összefüggésben? Valamiféle, mondjuk így, élvezettel és kielégüléssel. De az Isten országának az öröme nem valami élvezettel és kielégüléssel van összefüggésben, hanem sokkal inkább valamiféle beteljesedéssel és az egész életutunkkal. Ezért a záró egy-két szavam így szól, ezért tehát, amikor Jézus azt mondja, hogy mindezt azért akartam elmondani nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és a ti örömötök, ami lehet az első sorba elmondott összes dolog, de teljes legyen ezzel. Hogy akkor egy hatalmas lehetőséget kaptunk, és egy csodás ízű forrást, egy olyan maradandót, amitől még akkor is, ha az élet néha kicsit keserű, ott a nyelvünk legmélyén azt éljük át, hogy azért az élet mégiscsak édes.